Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a mai október 23-ai megemlékezésünkre, és mindenek előtt szeretettel köszöntöm előadónkat, dr. Fodorné, dr. Nagy Saroltát, aki a könyvét már többen megvehették, olvashatták, és még az utolsó példányok valóban, ami egyáltalán kapható, néhányat elhozott, a Történelmi Leszke. Eszembe jutott egy könyv, az volt a címe, hogy Történelmi Leszke fiúknak. Ez egy bolsevik kiadmány volt gyerekkoromban, de én akkor olvastam, és nagyon tetszett, hogy ezt nekem írták a Történelmi Leszke fiúknak, és ez a gyerek nyelven volt megírva. Hát nem egészen erről szólt, mint amit most fogunk hallani. De úgy tűnik nekem most, hogy ugye a korrekciója a Történelmi Leszkének legalább részben meg fog történni. Úgy néz neki ez a mai megemlékezésünk, hogy a legelején egyrészt énekelnénk egy régi Jeremiádát, a 385. énekünket fogjuk végig énekelni, keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról. Tulajdonképpen a Jeremiás irgalmai 5. részének a parafrázisa. Utána néhány perces kis műsor lesz, három verset fogunk elmondani, mondhatni így a három klasszikust, Márai, Ijés Gyulát és Vas Albertnek a versét, ez így elég ismert, nem rövid különösen így az egy mondat a zsarnokságról, Ijés Gyulától, de ezt hallani kell, ezt mindenkinek egyébben legalább egyszer hallani kell. Ezután megint énekelünk, és akkor kerülne sor az előadásra, az előadás végén pedig a befejezzük énekléssel és a himnusszal. Utána pedig szeretett vendégségbe, beszélgetésre hívnám a jelenlévőket. Kérem, hogy jöjjenek el, miután nagyon kedvesen, nagyon sok süteményt elhoztak, köszönjük szépen, most már ne száradjon meg. És akkor az előadóval is lehetne beszélgetni. Nem tudom, be van-e tervezve, hogy itt kérdéseket tegyenek fel, vagy pedig inkább csak ott. Itt is lehet, de ha nincs akkora bátorságunk, akkor utána a szeretett vendégségen lehet nyugodtan, fesztelenül beszélgetni. Tehát akkor a 385. dicséretünket keressük ki, annak az első 6 versét énekeljük, a dallam ismerős, szent vagy örökké, Atya Úristen, rövid versek, keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról. A nagy sírálmat itt nyeri Miás, régen itt zsidókról. Emlékezzél meg, hatalmas Isten, nyomorúságinkról. Tekints mire áll, állj bosszút immád, mi vagy romlásinkról. Mert örökségünk tőlünk fordul a polgár nemzetségre. Mi lakóhelyünk szállami rólunk idegen népekre. Édesatyánktól immár megváltunk, árvaságra juttunk. Édesanyánkkal mind egyetemben özvegyé maradtunk. Megszomjúhozván a mi vízünket, drága pénzen isszunk. Nagy fáradtsággal mi gyűjtött fánkat, immár áron messzű. Sírván mondhatjuk, felséges Isten, vétkei atyáknak. Kik mi közülünk régen kimúltak, mi leánk számának.
Egy imádsággal kezdjük meg, helyünkön maradva. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban megköszönjük néked azt, hogy ünnepelhetünk. Megköszönjük néked az előttünk járókat, azokat, akik nem mérlegeltek, amikor cselekedni kellett, nem az előnyeiket nézték, hanem cselekedtek szívük szerint. Köszönjük, hogy ők példák lehetnek ma a számunkra, köszönjük, hogy példák lehetnek a ifjúságnak is, és hadd könyörögjünk most mindenek előtt, hogy mi magunk lehessünk példa az utánunk jövőknek, hogy atyáink öröksége ne idegenekre szálljon, hanem utódainkra szálljon. Így kérünk téged, hogy légy itt most közöttünk, áld meg bennünket ezt az alkalmat, és szenteld meg, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig három vers következik. Köszönöm szépen, akkor szépen sorban.
Márai Sándor, mennyből az angyal. Menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, meleg házákban terülasztal, a pap ékes szóval vígasztal. Sejem papír zizeg, ajándék. Bőrszó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjjében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják. Sok ez soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak. Mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta, most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról, különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta? Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek. Csak orrontják, nyírnak, gyanítják ennek az éjszakának titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja. Megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Kitett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből, találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett, a csodát, most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal.
Ilyes Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füstsötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzéjében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonáson pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon, félig nyílt ajtón, ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hultam pisztjelző újban. Ott zsarnokságban, nem csak a rácsszilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjenekben, urrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyetten tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, épp oly hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben. Nem csak az éjben, halkan, sikló gépkocsi zajban, s abban, megállt a kapuajban. Hogy zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istenet sem. Ott zsarnokság van az óvodában, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szögesdrótban, nem csak a könyvsorokban, szögesdrótnál jobban utlító szólamokban, az ott van a búcsúcsokban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán, hogy szokottan ismételt, hogy vagyok van, a hirtelen puhában szorított készfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyokban. Nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban.
Mert álvaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban. Mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már az övé lett. Vele hevertél, ha azt hiszed, szerettél. Tányérban és pohárban, az van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van, ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy független. Fönt a tejút is már más. Határsáv, hol fény pásztáz. Aknamező, a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor. Mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Hunyod, nyitod a pillád, mind azt tekint rád, mint a betegség, veled megy, mint az emlék. Vonat kereke, hallod, rab vagy, rab, erre kattod. Hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szívhökkenésben. A nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, ez égig érő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben. Ez néz rád kutyát szemén át, s mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban. Mint víz a medret, követed és teremted. Kémlelődsz ki-e körből? Ő néz rád a tükörből. Ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár. Dohányod zamatába, ruháid anyagába beívódik, evődik, velődik. Eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe. Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt. S már körbe lángol erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad. S így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már, mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga, maga így gyártja, s hordja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság van. Vakontként napsütésben így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában. Mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll, eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.
Vas Albert, untalanság hitvallása. Untalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Untalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, s hogy egymásra kell leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Untalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben. Minden vallásban és minden népben, és Istenben, kié a diadal. Untalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út s az élet, és maradok ez úton, amíg csak élek, töretlen hittel ember és magyar. Most mielőtt a előadásra sor kerülne, akkor énekelünk megint egy kicsit a 385. énekünknek a 7. versétől 12-ig. Kegyetlen szolgák nagy dühösséggel rajtunk uralkodnak.
Kegyetlen szolgák nagy dühösséggel rajtunk uralkodnak. Nem találhatunk már reménységet szabadulásunknak. Nagy félelemmel és rettegéssel pusztában bújdosunk. Ellenünket, mi életünket, kezünkben hordozunk. Tisztes asszonyok, tisztaságunkban, meggyaláztatának. A gyenge szűzek sok városokban szeplőket hallanak. A fejedelmek akasztó fára felfüggesztek és vinnétek őtek ittetek, nem becsültetének. Ifjú népekkel és gyermekekkel gonoszul élének. Kegyetlenséget, égtelenséget köztünk mivel élhet. A mi szívünknek minden örömet már elfogyatkozik. Gyülekezetünk nagy sinagógra,
most pedig akkor átadnám a szót dr. Fodorné dr. Saroltának, és tisztelettel kérem, hogy tartsa meg az előadását.
Nagy tiszteletű lelkipásztor úr, gondnok úr, gyülekezet, kedves testvéreim! Köszönöm a megtisztelő meghívást, a bizalmat, remélem, hogy ezzel a mostani bemutatóval egy eszméltetés is végbe megy bennünk. Előadásom címe tehát Történelmi lecke. Azaz a Református Egyház és az állam között 1948-ban létrejött egyezmény megkötésének körülményei és hatása, különös tekintettel a nevelésre. Ez a könyv, illetve előadás levéltári forrásokra támaszkodik elsősorban, de természetesen figyelembe veszi az elérhető szakirodalmat is. Olyan levéltári források kerülhettek ennek a kutató munkának a kapcsán felszínre, amelyek jószerivel eddig még egyáltalán nem láttak napvilágot. A következő levéltárakban kutathattam, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, tehát ez a Történeti Hivatal közismertebb nevén, a Magyarországos Levéltár, ennek mindkét épület, vagyis hát két épületében, részben a Hessz András téri épületben, részben pedig a Mikrofilm Kutató Intézetében, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában, a Dunamelléki Egyházkerület Rádai Levéltárában, a Pest megyei Levéltár Nagykörösi fiókjában, valamint a Politika Történeti Intézet levéltárában, közismertebb nevén pedig a Kommunista Párt levéltárában. Föltehetjük a kérdést, hogy miért beszéljünk erről a témáról. Vajon nem túl régi ez a történet ahhoz, hogy most ennyi év távlatából is felszínre vetődjék, hiszen 1948 már szinte-szinte történelmi időnek számít. Azt kell, hogy mondjuk, hogy nem fölösleges egyáltalán beszélni róla, hiszen nincsen olyan nagyon messzire az az évszám. Meghatározza jelenünket, erőteljesen meghatározza jelenünket. Beszélnünk kell róla azért is, mert belőle a gonosz természete megismerhető. Tehát egyfajta természetrajzot lehet ennek alapján összeállítani, ami történt velünk. Beszélnünk kell azért is róla, mert Jézus Krisztus szavait igazolják ezek a történések, nevezetesen, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalt az Anyaszent Egyházon. Az egyházat kezdettől fogva el akarták törölni, gondoljunk akár rögtön a kezdet-kezdetén Herodes gyermekgyilkosságára, vagy Pilátus kivégzésére. de attól kezdve folyamatosan a történelmünk erről szól, az egyház történelem is erről szól, hogy a kereszténységet el akarja törölni a gonosz a föld felszínéről, és soha nem sikerül neki. Ezt a programot Rákosi Mátyás is meghirdette, annak idején azt mondta, hogy még 30 év, és bezárhatjuk a templomok kapuit. Nyitva vannak a templomok kapui. Beszélnünk kell azért is róla, mert aki elfelejti múltját, arra kárhoztatik, hogy megismételje azt. Jelen történetünk nem erről szól. János apostol a Jelenések könyvében látomást lát, és láték egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adá neki az ő erejét. És adaték néki nagy dolgoknak szóló szája, és adaték néki hatalom, az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Ezt a fenevadat mi láttuk. Olyan alakja volt, mint a párducé. Észrevétlenül jött, de úgy taposott, olyan könyörtelenül, mint a medve. A szája ordító oroszlán szájához volt hasonló, hiszen könyörtelenül nyitotta ki száját prédára, és elnyelt, aki az útjába került. Mégis azt mondhatjuk, hogy ez a hatalom a fenevadnak adatott, kölcsönkapott hatalom volt, és csak ideig, időkig és fél időkig volt szabad préda a zsákmánya. A Jelenések könyvének a fenevad szimbóluma hasonló Tocquevillenek, a francia gondolkodónak a Leviatán gondolatához, hogy az állam, ő így mondja, a Leviatán, amelyik, mondom, nagyon hasonló gondolatokat fejt ki, vagy aki nagyon hasonló az ő fogalmai szerint a Jelenések könyve fenevadához. Hogy mennyire transzcendens hatalomban gyökerezik az akkor berendezkedő hatalomnak az ereje, mutatja azt is, hogy 1942-ben még csak néhány százra volt tehető a kommunista párt taglétszáma. 1944-ben, tehát a II. Világháború befejezte táján 3000. A következő év, tehát 45 tavaszán, februárjában már 150 ezer, és még ugyanabban az évben, az év derekatáján pedig már 500 000. Tehát olyan káprázatos sikere volt, hogy minden képzeletet felülmúlott. Maga a kommunista párt vezetőség is úgy kalkulált, úgy számlált, hogy a II. Világháború befejezése idején, hogy még körülbelül 10-15 év kell ahhoz, hogy átvehessük Magyarországon a hatalmat. 10-15 évre számítottak. Ehelyett gyakorlatilag 2 éven belül megtörtént hivatalosan és legálisan is a választásokkal a teljes, totális hatalomátvétel. Tehát valóban transzcendensben gyökerező, emberi képzeletet is felülmúló volt ez a sikerhadjárat, amit ők akkor végigjárhattak. Az, hogy azt mondja János apostol, hogy ennek a fenevadnak 7 feje és 10 szarva volt, ez is jelképes értelmű. Hiszen a fej az intelligenciának a jelképe, a szarv pedig a hatalomé. Hogyha kevesebb a fej, mint a szarv, akkor ez azt jelenti, hogy kevesebb az intelligenciája, mint a hatalma. Egy ilyen hatalom ült Magyarország nyakára 44-től kezdődően. Tehát melyek is voltak ezek a szarvak? Azok a hatalmi megnyilvánulások, amelyek tetten érhetők a történetünkben. Ezt vesszük most Újhegyre, a bibliai összefüggések fényében, de történeti dokumentumokra támaszkodva. Tehát a fenevad 10 szarva. Az első szarv, ami a tengerből, a népek világából, népek tengeréből felemelkedett, az a hazugság. Jézus azt mondja, hogy hazugság, az ördög hazugság és hazugságnak atya, tehát a legjellemzőbb vonásai közé tartozik, hogy nem mond igazat. Hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak mindig. Hazugság volt az alapokban. már az ideiglenes nemzetgyűlés megalakításában is. 1944. decemberében a Vörös Hadseregtől kölcsön kapott teherautókon járták az ország keleti részein a településeket, miközben még a nyugati ország részen dörögtek a fegyverek, és még zajlott a háború, és szervezték meg az ideiglenes nemzetgyűlést. Hogyan hívták be az embereket? Vagy közfelkiáltással, és nyilván, hogy kinek a nevét dobták be, hogy ki legyen majd a küldött a nemzetgyűlésben, nyilván a saját embereiknek a nevét. Vagy pedig egyszerűen név szerinti behívással. Kit hívtak be? Nyilván a saját embereiket. A helyszínről, tehát, hogy Debrecenben alakuljon meg az ideiglenes nemzetgyűlés, mert hogy korábban ugye ott jelentette be Kossuth Lajos a függetlenségi nyilatkozatot, és azt mondták, hogy ez majd jó ómen lesz, mondták ezt Moszkvában. Tehát, hogy ez jó ómen lesz, mert a magyar nép majd ezzel könnyen azonosulni tud, hogy ott már egyszer függetlenséget megszavaztak, kinyilvánítottak, majd akkor erre a helyzetre is azt fogják mondani, hogy most felszabadultak. Tehát a helyszínről, hogy az Debrecenben legyen, arról, hogy mikor legyen, tehát 44. december 21-22-én, Sztálin születésnapján, valamint, hogy ne tartson tovább két napnál, hogy ne legyen ideje összemelegedni a jelenlévőknek, és túlzottan sokat beszélgetni, valamint a kormányprogramról, amit aztán nyilatkozatként beolvastak a rádióba és elterjesztettek, valamint a kormány személyeiről, tehát a miniszterek személyéről, Moszkvában döntöttek. Közben pedig a későbbi művelődési miniszter Ortutai Gyula, meg hát sokan mások is azt hangoztatták, hogy a Vörös Hadsereg csak a lehetőségét adta meg annak, hogy demokratikusan berendezkedjék Magyarország, és egy új államrend alakuljon itt ki, holott ők, vagy legalábbis nagyon, tehát azért voltak, akik tudták, hogy mindez hazugság. Nem csak a lehetőségét, vagyis hát a lehetőségét sem adták meg annak, hogy egy demokratikus berendezkedésű ország vagy államforma jöjjön létre. Hazugság volt a gazdaságban. Még meg sem várták a béketárgyalásokat, már titkos megállapodás történt a Szovjetunióval, közös magyar-szovjet gazdasági vállalkozások létrehozására. Megegyeztek abban is, hogy a tőkebefektetések arányában fog részesedni mindegyik tőkebefektető fél. Létrehozták a Szovjet-Magyar Bankot, és így tovább. Ezzel tulajdonképpen a magyar gazdasági erőnek a külföldre játszása kezdődött meg. Erről a folyamatról csak a legutóbbi időkben, 88-89 táján a francia levéltárakból napvilágra került dokumentumok kezdtek beszélni. Mi pedig éreztük és tudtuk, hogy folyamatosan gyengül az ország gazdasági ereje, és folytatódik, vagy folyik az ország eladósítása. Nem határozza meg a jelenünket? A jó magyar forint, amikor Rákosi bejelenti, hogy megteremtettük a jó magyar forintot, hát nem volt ez olyan nagy dolog, hiszen a világ legnagyobb inflációjának inflációján fordítottak ezzel, illetve az volt ennek a jó magyar forintnak a titka, hogy kevesebbet vertek belőle, mint amennyire szükség volt. Egyébként az is félelmetes dolog, hogy a hazánkban, ugye ismerős ez a szlogen, ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok, fiatalabbak nem ismerik, de nekünk a fülünkben cseng ez, tehát, hogy ők saját maguk is vertek magyar forintot, és fizették a saját költségeiket, a saját maguk ha fizették, a saját maguk által vert magyar pénzzel. Hazugság volt a politikában, hogyha csak a kékcédulás választásokat említem, lehetne biztosan sokkal többet is. Ez a 47-es kékcédulás választások, sokan tudják nyilván, hogy arról szóltak, hogy egy meghatalmazással szavazó cédulával lehetett több helyen is szavazni. Augusztus volt, nyaralásra hivatkozva, azt mondták, hogy a nyaralók szavazhassanak a nyaralási helyükön. Na most ezek fölött, a cédulák fölött a kommunista párt és a szociáldemokrata párt rendelkezett. Autóbuszokkal szállították a szavazókat egyik helyről a másikra, és így egy-egy ember volt, hogy 10-15 helyen is leszavazott egy nap. A történetkutatás fényderít azonban arra, hogy még így is körülbelül csak 60 ezer szavazatot hoztak ezzel a csalással a kommunista párt konyhájára. Tehát nem is ez volt annyira jelentős, hanem az adminisztratív úton megszervezett választási csalások sorozata. Mégpedig, hogyha valakiről magánbeszélgetésekben kiderült, hogy jobboldali érzelmű, vagy egyáltalán, hogy nem szimpatizál a kommunista párttal, akkor ezt jelentették, és olyan igazoláshoz kötötték a szavazati jogát, sőt, igazolások megszerzéséhez, amelyeknek a beszerzése hosszú időt igényelt, ezt mondták, biztosan nem fogják sokan vállalni, távol maradtak az urnáktól. Na most lényegében így kb. 500 000 szavazótól vették el a szavazati jogot, és tartottak távol a szavazó urnáktól. Akkor, amikor Magyarországon nagyjából 5 000 000 volt a választópolgároknak a száma. És ezt le is írták egyébként egy dokumentum, félelmetesen azt mondja, egy ilyen belkörű felkészítés volt a párttagok számára, hogy felhívom az elvtársak figyelmét, nem kell feltétlenül tisztességesnek lenni. Minden választó megyében, körzetben annyiszor 1000 szavazati jogot vegyenek el a jobboldali gondolkozású emberektől, ahány reakciós jelölt van a szavazóknak, vagy a választandóknak a listáján. Tehát azt mondja, hogyha nem csak, bocsánat, ahány jelölt van a választandóknak a listáján. Tehát azt mondja, hogy Csongrád megyében van 36 jelölt, szorozzák be 1000-rel, 36 000 választói jogot kell elvenni ott az emberektől. Valamivel többet lehet, kevesebbet nem. Hazugság volt a jogban, azáltal, hogy a jegyzőket államosították. A jegyzők a törvényességnek a helyi őrei voltak, tehát amikor őket a belügyminiszternek a hatása alá rendelték, akkor ezzel az ő bedarálásuk is megtörtént. Az iskolállamosítások során az ő államosításuknak nagy jelentősége volt. Hazugság volt az egyezményben is. Tulajdonképpen az egyezmény az egyháznak valamilyen szabadságjogot, autonómiát biztosított. Tehát igazából, hogyha azt megtartották volna, nem lett volna az annyira nagyon rossz. De tulajdonképpen csak egyetlen egy pontját tartották meg, hogy melyiket, azt most nem fogom elárulni, majd kicsit később. Tulajdonképpen az egyezmény beszél az egyháznak a szabad missziós tevékenységéről, beszél a szabad sajtóterjesztésről, az evangelizációkról, az istentiszteleti bibliaórák korlátlan megtartásának a lehetőségéről, táborozási lehetőségekről, a hittanoktatás kötelező voltának a fenntartásáról, diakónia szabad gyakorlásáról. Tehát tulajdonképpen azt szögezi le ez az egyezmény, hogy az egyház szabad maradhat továbbiakban is. Hát hazugság lett az egész, hiszen mondom, csak egyetlen pontját tartották meg. Azonban jelentkezik lassan, vagy nagyon ezzel szinte párhuzamosan a fenevad másik szarva, az erőszak, hiszen a gonosz emberölő volt kezdettől fogva, és az ember életére tör erőszakos úton, bármilyen formájában is. Az emberveszteségünk a II. Világháború során a lakosságnak 6,2%-a volt, ez 900 000 főt jelentett. Fogságba elhurcoltak, tehát szovjet fogságba 600 000 embert, ezen felül 300 000 ember adta meg önként magukat az angol szászoknak, közülük 120 000 civil volt. A köztisztviselők elbocsátása került napirendre, nagyon rövid időn belül. Mindszenty Biborosnak az irataiból tudható, hogy 120 000 köztisztviselőt bocsájtottak el, és ő írja le, hogy ezzel tulajdonképpen a nemzeti érzés, a pártatlanság és az egyháziasság sérült, hiszen mindig ezeket az embereket billentették ki az állásából. Hogyha hozzászámolják, mint ahogy hozzászámolta ő is a családtagokat, azt mondja, hogy 600 000 ember maradt élelem, tehát kenyér, ruha, fűtött lakás és tanulási lehetőség nélkül. Erőszak jelentkezett a népbíróságok ítélethozatalaiban is, 60 000 főt elítéltek, közben menekültek, árasztották el az országot, miközben a média arról harsogott, hogy a népek barátságának a hajnala ránk köszöntött. 134 000 menekült jött Romániából, 119 000 Csehszlovákiából, közülük 68 000 hivatalosan kitelepített, 66 000 menekült Jugoszláviából, plusz a 40 ezer lemészároltról is meg kell emlékeznünk, akiknek a tömegsírját még mindig nem tárták fel. 200 ezer német ajkút pedig Magyarországról Németországba kitelepítettek. Korabeli újságokat és híradásokat forgatva, olvasva, itt a felvidéki kitelepítéssel kapcsolatban egy olyan fájdalmas epizód jut eszembe, amikor mínusz 22 fokban, télvíz idején, vagonokban, a meghagyott 50 kilós kis csomagjukkal, amit elhozhattak otthonról, a családok beköltöztek, és várták, hogy majd kiválasztja ki őket, hogy majd elvigyék a saját háztartásukba szolgálni. És egy ilyen jelenetre emlékszem, hogy egy olyan 50 év körüli asszony rászól a férjére, 60 év körüli lehetett, azt mondja, hogy húzd ki magad, öreg, mert még a végén azt gondolják, hogy beteg vagy, és még 3 napig sem fogunk elkelni, és én már nem bírok ki itt annyit. Mínusz 22 fokban. 20. századi rabszolgakereskedelem, és vitték a magyar családokat cseh gazdákhoz szolgálni, vagy rabszolgának. Aztán a háborús bűnösök, akikre rásütötték, hogy háborús bűnös. Ravasz László püspök úrnak a történeti hivatalban őrzött dokumentumaiból a vád listák sorában jelenik meg az, hogy szót emelt a miniszterelnöknél, államfőnél a romániai úgynevezett háborús bűnösök érdekében. Ugyanis azt írja Ravasz László tiltakozó levelében, hogy Romániában magyar emberekre rásütik, hogy háborús bűnös, hogy ezzel mentsék a saját román háborús bűnöseiket, háborúban vétkessé nyilvánítható embereket. És kéri Ravasz László az államfőnek és a kormánynak a közbenjárását, hogy minden nép szuverén módon a saját dolgai felett ítélkezhessék, és a saját emberei fölött. De nem csak ő rájuk sütötték rá a háborús bűnös címkét, hanem rajtuk kívül még nagyon sok más emberre is. Csendőröket, amikor kegyetlen körülmények között táborokba hidegen éheztették, nagyon sok fájdalmas történet szól erről is. De a kuláküldözés is ide tartozik, amikor valakire azt mondták, hogy kulák csak azért, mert volt valami kis termelő eszköz, amivel a családját fenntartotta, és söpörték le a padlását. Aztán jelentkezik a fenevadnak a harmadik szarva, a szó bilincsbeverése. Ugyanis a gonosz megnémít, megfoszt a szó jogától. 1946. évi 7-es törvénycikk mondja ki a demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvényt. Ezt Súlyog Dezső hóhér törvénynek nevezte, ugyanis ez nem más, mint az állam bírálatának a megtiltása. Tehát nem lehetett egy rossz szót mondani az államra, a kormányzatra, mert rögtön elítélhető volt, de nem csak ő, hanem az is, aki hallotta, hogy valaki szidja a rendszert, és nem jelentette. 2-től 5 évig terjedő börtönre volt büntethető az, aki hallotta, hogy a társaságában valaki szidja a rendszert, és nem jelenti. Nyilván, hogy az emberek megtanulták inkább magukba folytani a véleményüket, mert sosem lehetett tudni azt, hogyha valakivel beszélek, akkor ő éppen nem jelente, vagy pedig, hogyha egy másik is ott van, én inkább jelentem, mert a harmadikról nem tudom, hogy ő nem jelent-e, és akkor majd még engem is belerántanak ebbe az egész megbélyegző akcióba. Tehát elszigetelte ez a törvény az embereket egymástól, és tényleg a beszélgetésnek, a beszédnek a jogától fosztotta meg őket. Ezzel tette valójában kiszolgáltatottá őket. Ugyanis tanács nélkül, vezetés nélkül, vigasztalás, emberi szó nélkül maradtak az emberek. Nem tudták megosztani a fájdalmukat egymással. A szótlanság és a bizalmatlanság lett a társadalom alapja. Nagyon örülök, hogy elhangzott Illyés Gyulának a zsarnokságról írt, egy mondat a zsarnokságról írt verse, hiszen ő ezt 1950-ben írta, tehát pontosan ebben a korszakban, de érdekes, hogy 56. november 1-én került csak napvilágra, tehát akkor, amikor ugye a forradalmi események ezt lehetővé tették. Az igehirdetéseket is figyelték, a szószékek környékét, így mondja Ravasz László, hogy spionok hada lepte el, és jegyzeteltek, és jelentettek, volt, amikor igazat, volt, amikor hamisat. A társas lényből homo sovieticus lett, elidegenített, társtalanná tett individuum. A negyedik szarv az egyesületek és civil szervezetek feloszlatása, hiszen a gonosz gyűlölködő, nem tűri meg a másik embert maga mellett. 1946. június 25-én belügyminiszteri rendelet született arról, hogy 1500 társadalmi és egyházi egyesületet fel kell oszlatni, mert, így szólt az érvelés, a fasizmus fedőszervei nem működhetnek tovább. Valamennyi egyesület a belügyminiszter főfelügyeleti hatáskörébe tartozik ezentúl. Megszűntek ezzel tehát az egyházi, ifjúsági és egyéb szervezetek is. A legveszélyesebbnek tekintett ifjúsági szervezetek a KIE, tehát a Keresztény Ifjúsági Egyesület, a Solideo Gloria Ifjúsági Egyesület és a Cserkészet voltak, mégpedig azért, mert ezek gondoskodtak az utánpótlásról, a vezetőképzésről. Tehát ők képezték a legnagyobb veszélyt az államhatalom számára, mert azzal, hogy megszüntették magát a szervezetet, még mindig ott volt az utánpótlásnak a lehetősége, vagy az újraéledésnek a lehetősége. Ő ellenük különböző bomlasztási akcióprogramokat terveztek, még a 60-as években is, lépésről lépésre megtervezett operatív programokat írtak le, hogy hogyan kell beépülni ezekbe a csoportokba, egy darabig ne vegyenek észre bennünket, csak hadd kerüljön mindenki képbe, amikor már mindenkiről tudunk, majd akkor lecsapunk rájuk, akkor kiírjuk a nevüket az egyetemre, a szégyenlistára, vagy pedig egyenesen eltanácsoljuk őket. A gyülekezetükben szembefordítjuk velük a lelkipásztort, vagy a gyülekezet többségét, mert majd úgy állítjuk be, hogy ők nem kívánatos elemek. A fenevad ötödik szarva az egyház megosztása. Ugyanis a sátán, a diabolosz, a szétdobáló, a megosztó, a vádló, aki ebben leli örömét, hogy hogyan lehet megosztani az egységet. Kezdetben a történelmi egyházak, a katolikus, a református és az evangélikus egyház egy teljesen egységes falat képviselt a kommunista párt programjával szemben. Ez bevehetetlen fal volt Rákosiéknak. Valahogyan meg kellett törni ezt az egységet, hogy be tudja törni az egyházat is a járomba. Divide et impera, oszd meg és uralkodj, nagyon régi, jól bevált politikai módszer. Ezt alkalmazták az egyházakkal is. Szalámi taktika néven híresült el, Rákosi nevéhez kötődően, tehát megosztani, feldarabolni az egységet. Azt mondja Molotov külügyi biztos, hogy a budapesti nagykövetségen sokszor kínáltak bennünket szalámival, és én egészen szerettem azt. Volt, akinek megfeküdte a gyomrát az ilyenfajta szalámi. A keresztény egység megtörése volt tehát Rákosiéknak a célja. Fájdalom, hogy ezt az egységet a református egyházon keresztül tudták megtörni. Nem azért, mert mi aljasabbak lennénk, alábbvalóak lennénk a katolikus vagy az evangélikus hittestvéreinknél, hanem azért, mert mi voltunk a legsérülékenyebbek. És egyébként pedig a második legnagyobb egyház. Tehát a katolikus egyháznak ott volt a Vatikán és a pápa védelme. Ők egy nagy világ egyházba tartoztak bele. Hogyha őket éri valamilyen sérelem, akkor rögtön diplomáciai útra lehet terelni ezt a sérelmet, és akkor az egész világ ellen véleményével találja szembe magát a kommunista hatalom. Tehát ez egy bevehetetlen bástya volt a katolicizmus. Az evangélikusok pedig számban lényegesen kevesebben voltak. Tehát ahhoz, hogy érdemben előre tudjanak törni, ehhez a számban második legnagyobb egyházat, a református egyházat kellett betörni. Hát ezt sikerült is. Egyik első lépés volt a Nyíregyházi Szabad Tanácsnak a létrehozása. 1946. augusztus 14-én hozták létre Békefi Benő és Berecki Albert. Egészen a legutóbbi időkig elég nagy elismeréssel szokás volt nyilatkozni erről a mozgalomról, mint amely a magyarországi egyházi ébredésnek volt az egyik zászlóvivője. A történeti hivatalnak a dokumentumaiból azonban azt láthatjuk, hogy így nyilatkoznak róluk, hogy az új kormány útmutatása nyomán alakult meg a nyíregyházi szabadtanács, amelynek feladata az ellenséges egyházi személyek felderítése, kiértékelése és további egyházi programoknak a meghatározása. Ugyanez a békefi egyébként Ravasz Lászlóval, aki tudjuk, Ravasz László nekünk olyan volt, mint a katolikusoknak, mint szenti. Tehát Ravasz Lászlóval szembe helyezkedve elkezdi nagy hanggal vádolni Ravasz Lászlót és az egyházi akkori vezetést, hogy mert ébredés ellenesek, nem elég kegyesek, és itt megújulásra van szükség, észrevehetnék már, hogy Isten sújtja a magyar népet, hiszen a háború azért tört ránk, és nagyon kevesen tudták, hogy mindez politikai megbízásból csinálja. Azt, hogy ez politikai feladata volt, mutatja az is, hogy 47-ben, tehát amikor a választásokat kevés fölénnyel ugyan, de megnyerte a kommunista párt, akkor föloszlott a nyíregyházi szabadtanács, elvégezte a küldetését. Ugyanez a békefi egyébként egy csomó más alapítványt is létrehozott, nagyon hangzatos, kegyes szólamokkal, mint a keresztény család, meg nem tudom én milyen imaközösség, meg a különböző alapítványok. Azt mondják, akik még találkoztak vele, hogy még sírt is a szószéken, olyan szépen tudott prédikálni. Akiket megérintett az ő szavai által is az ige, az ő élményük igaz, de békefinek a személyét nem menti. Tehát az első lépés volt a nyíregyházi szabadtanács létrehozattatása, aztán Lázár Andor főgondnoknak és Ravasz Lászlónak a lemondatása. Rákosi hívatta Ravasz Lászlót 48. április 14-én a parlament egyik szobájába, és közölte vele, hogy ennél sokkal kevesebb bűnért, mint amennyit ön elkövetett, Túróci püspököt 10 év fegyházra ítéltük. Ezért a leghatározottabb kérésünk az, hogy vonuljon nyugdíjba. Természetesen joga van nemet mondani, de ezt mi hadüzenetnek tekintjük, és a következményekért nem vállaljuk a felelősséget. Ravasz László azt mondta, hogy úgyis nyugdíjba készült már, tehát nem látta értelmét annak, hogy ellene mondjon, és esetleg fölösleges véráldozatba vonja a munkatársait. Tehát egy lefejezett egyház, ugye 48 elején sikerült lefejezni az egyházat, és egy lefejezett egyházzal aztán már lehetett azt kezdeni, amit akartak. Aztán jöttek az ügynökök, vagy hát közben. Az ÁVÓ harmadik egyházi alosztályát létrehozták 1946-ban. Péter Gábor, az ÁVÓ főnöke azt mondta, minden szervezetben ott vagyunk, az egyházi szervezetekben is, a presbitériumokban is, az egyházi testületekben is. Az információ, amihez hozzájutunk, lényegében teljes. Az emberek beszervezésére úgy kerül sor, hogy kompromittáló adatokat gyűjtünk ellenük, és az emberek tőlünk való félelmükben, illetve hogy ezek lelepleződnek, hajlandóak együtt munkálkodni velünk. Csak egyet vagy kettőt a sok közül, például egy Kende Fedő nevű ügynök azt a feladatot kapta, hogy Budapesten 80 lelkészt befolyásoljon, vagy hát 80 lelkész között végezze el a bomlasztási pártpolitikai programot. Lelkész, aki további 80 lelkésznek a megtörésén és a besározásán dolgozott, ez volt a feladata. Vagy egy másik, egy lelkész meg akartak semmisíteni, lehetetlenni akartak tenni, és az volt a program, hogy névtelen leveleket küldünk ki a presbitériumába, olyan vádakkal, amelyek nem igazak, és mire tisztázni tudja magát, addigra teljesen ellehetetlenül megtalálták az embereket hozzá. Aztán a sajtót, a teológiákat, a könyvtárakat, a levéltárakat is mind ellenőrzés alá vonták. A könyvtárakat és a levéltárakat az 56-os forradalom leverése után egyébként, nyilvánvalóan azért, hogy a terhelő dokumentumokat el tudják távolítani, illetve bele tudjanak látni az aktákba. De talán még ennél is fájdalmasabb az, hogy a külföldi egyházi szervezetekbe is a saját embereiket tudatosan beépítették. meghatározott fedőnevű embereket kitelepítettek hivatalosan Amerikába, NSK-ba, bárhova, Ausztriába, és onnan folyamatosan küldték a jelentéseket és az egyházi gyűléseknek a döntéseit, beleértve az 56-os forradalomról külföldön kialakítandó egyházi véleményt is meghatározták. A baj az, hogy nem hangzott el mind a mai napig az senkinek az ajkáról nyilvánosan, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, elárultalak. Az egyház ezzel még adós. Pedig, aki úgy eszik és iszik, tudnélik úrvacsorát, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának, ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Úgy fölteszem magamnak a kérdést, hogy vajon az, amit az orvosok megállapítanak ma a magyar lelki hangulatról és állapotról, hogy depressziós az országnak nagyjából egyötöde. Vajon nincs összefüggésben a mi rossz úrvacsorázási gyakorlatunkkal, hogy úgy vesszük az Úrnak testét és isszuk az Úrnak vérét, hogy méltatlanok vagyunk. Mindig méltatlanok vagyunk, de amikor tudva vétkeztünk egymás ellen, és a bűnbánatig, a bűnbocsánat kéréséig nem jutottunk el, lehet ezt büntetlenül csinálni? Kérhetjük-e úgy az áldást, hogy rendezetlenek a dolgaink? A református, illetve hát az összes, mind a három történelmi egyháznak a kulcspozícióiról kimutatott AEH-s jelentés áll előttünk. Nézzük most csak a református egyházat. 150 kulcspozíciót tartott nyilván az állami egyházügyi hivatal. Az 56-os forradalom előtt, hát ők ellenforradalomnak minősítették, 110 volt betöltve úgynevezett haladó személyekkel, tehát kommunista érzelmű baloldali emberekkel. Az 56-os forradalom után elveszítettek 31 státuszt a személycserék lemondatások kapcsán. Nagyon jó kritikai érzéke volt egyébként, nagyon-nagyon jó kritikai érzéke volt az egyháznak erre, hogy ki az, akit ki kell peckelni a sorokból, mert illetéktelenek a vezetésre. És 58-as ez a jelentés, tehát azt mondja, hogy jelenleg haladó személyekkel betöltve 117, tehát 58-ra már próbálta regenerálni magát a fenevad. 57 tavaszán hozott az elnöki tanács egy olyan határozatot ugyanis, hogy minden egyházi pozíció betöltéséhez állami jóváhagyás szükséges, ami egy kicsit is fontosabb, tehát ilyen nagyobb városi lelkészi tisztségektől fölfelé, tehát esperes püspök és sajtó, és így tovább. Ez is egy szépen markoló kimutatás az egyházi lapok főbb adatairól. Az összes egyházi kiadványt felsorolja, ez is az állami egyházügyi hivatal nyilvántartásából került elő, feltünteti az összes példányszámot, meg azt, hogy heti vagy havilap, és tessék megnézni a jobboldali oszlopot, egy kivételével irányítás a mi kezünkben, beleértve, mondom, az összes egyházi sajtót. Akkor még a vigília volt az, ami irányítás csak közvetve, tehát lényegében ez is ugyanazt jelentette, hogy a kommunista párt érdekeit használt, vagy szolgálta, szócsövévé vált egy aktuálpolitikai programnak. A fenevadnak a hatodik szarva a pénzügyi intézkedések, ugyanis a gonosz tolvaj. Szereti elvenni azt, ami a másé. Nem véletlen, hogy Júdás tolvaj volt, mert benne a gonosz volt jelen Krisztus tanítványi körében. Egyébként érdekes, hogy ezt a témát, tudnélik az egyház pénzügyi helyzetét és a pártnak az egyház ellen hozott anyagi intézkedéseit nem engedte kutatni a kommunista párt levéltára. Amikor kikértem néhány dokumentumot, hogy ebbe szeretnék belelátni, nevezetesen az állampolitikai osztálynak a kimutatásaira voltam kíváncsi, akkor felhívtak telefonon, hogy ne is menjek, ne is jöjjek Budapestre, mert úgysem fogom megkapni ezeket a dokumentumokat. Mondom, miért nem? Azt mondják, azért, mert ez nem tartozik a kutatási területembe. Mondom, hogy ne tartozna? Hát az egyezményben benne van az egyház anyagi helyzetének a rendezése is. Nem, azt mondják, hogy ez nem képezi a kutatásom tárgyát, nem nézhetek bele. Aztán ott abba is hagytam. Ha valakit érdekel, tessék megszállni a kommunista párt levéltárát, hát hogyha másnak nagyobb sikere lesz. Amit azonban mégiscsak más forrásokból sikerült meglátnom, tudnom, milyen pénzügyi intézkedések voltak. A földreform kezdetben már úgy rögtön az elején nagyon nagy érvágás volt az egyházon. Részben propagandisztikus hatása volt, ugyanis felosztották a föld, az ország 30, földjeinek a 35%-át 5 holdas parcellákba, és ezek az új gazdák, új kis birtokosok rögtön lekötelezettjeinek érezték magukat az új hatalomnak. Megalakult az új gazdáknak ez a helyi szervezete, az UFOSZ 2500 helyi szervezete, nyilván, hogy nagyon alkalmas pártpropagandát folytattak. Meg hát mondták azt is, hogy minek itt Istenben hinni, amikor nekünk a kommunista párt megadja a megélhetési lehetőséget. Kenyeret adott, itt nincs, nem kell Istenhez kenyérért imádkozni. A közép és a nagybirtokok megszűntek, és ezzel a református egyház tagság fenntartói képessége veszett el. Ezt kicsit bonyolultan mondtam, tehát az egyháznak a 80%-a, az egyház tagság 80%-a vidéken élt ekkor. A korábbi felekezeti diszkriminációknak köszönhetően. 80% ember, aki elveszítette a földbirtokreform hatására a saját földjeit, tehát lényegében a potenciális egyház fenntartók vesztek el, vagy az anyagi bevétele az egyháznak. Ezen kívül az egyház, mint egyház, elveszített 52.872 katasztrális holdat. Ezeket a birtokokat mind a mai napig az egyház nem kapta vissza, és amikor nagy hangon mondják, hogy az egyházi iskolákat miért nem az egyház tartja fenn, a gyülekezetek tartják fenn, akkor tessék erre hivatkozni, hogy majd, hogyha visszakapjuk az elkobzott földjeinket, meg azokat a bérházakat, amelyekből valami kis bevételre tudott szert tenni az egyház, és azokat az egyéb ingatlanokat, majd, hogyha ezek ténylegesen bevételt jelenthetnek az egyház számára, amikkel még mindig adós az állam, majd akkor beszélhetünk róla. Én úgy érzékeltem, hogy az egyháznak egy tudatos eladósítása kezdődött meg, 45-től kezdődően. Keresztúri Dezső miniszternek az egyik leveléből olvastam ezt, hogy ő felhívta a figyelmet együttérzően az egyházak iránt arra, hogy már 45-ben, hogy az egyházak nem tudják fizetni a tanáraikat, a lelkipásztoraikat, az illetmény emeléseket. Tehát ezek szerint voltak olyan kormányintézkedések, amelyek ugyancsak hatottak az egyház vagyoni helyzetére, az illetmény emeléseknek nem tudtak eleget tenni, és hogy a kiadásaikat már 45-ben is banki kölcsönökből kellett fedezni. És 48-ig feszítették a húrt, amikor aztán már tényleg pattantak az idegek. Az egyházadó megszűnik 1947-ben, ami tulajdonképpen helyén való lenne egy normális polgárosodási folyamatban, hogyha ez nem felső kényszerre történik, hogy ne adó legyen, hanem önkéntes járulék. Itt azonban még aki önkéntesen akart is adni, még annak is meghatározták, hogy a jövedelmének hány százalékát adhatja. Az egyház, vagyis az állam az egyháznak úgynevezett államsegélyt vagy kongruát folyósított, mondván, hogy ez lesz majd a kárpótlás az elvett javakért, de ezt nagyon csekély mértékben adta, és 20 év lejáratra, 5 évenként 25%-kal csökkenő mértékben. Na most, 68-ban lejárt volna az államsegély folyósításának az ideje, és akkor összeült a politikai bizottság, és azt mondták, leírták, hogy a külföldi egyházak felajánlották ugyan, hogy egy tételben kifizetik az egyházak számára folyósítandó államsegély teljes összegét, de ez nekünk nem érdekünk. Hanem továbbra is az az érdekünk, hogy fenntartsuk az államsegély jelenlegi mértékét. Trójai falónak nevezhetjük azért, mert ezzel tartották kezükben, pórázon az egyház embereit, lelkipásztorokat. És ilyen intézkedéseket hoztak, hogy X lelkipásztor négy havi internálás során megtört, most már hajlandó együtt munkálkodni velünk, továbbra is folyósítható számára az államsegély. Tehát 4 hónapig ezek szerint nem. Vagy Y lelkipásztor az államsegély megvonása hatására három hónapig nem kapta az államsegélyt, belátta, hogy együtt kell munkálkodnia velünk, most már hajlandó lelkész testületi ülésen is beszélni politikai új meggyőződéséről, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen politikai lojalitáshoz kötötték az államsegély folyósítását. Röviden mondom már a továbbiakat, nem akarok visszaélni tényleg a figyelmükkel. A Fenevad 7. szarv az egyházi iskolák államosítása, a nevelés kisajátítása, ugyanis a gonosz mindig igényt tart a következő generációra. A gonosz gyermekfaló, ahogyan a Jelenések könyvében látjuk. Az iskolák államosítása napirendre került 1948-ban, tehát addigra 47-es választások után már szabad volt az út. Kezdetei homályba vesznek, nincs adat róla, hogy nem tudjuk, hogy kikkel kezdődtek a tárgyalások, és pontosan mikor. Azt azonban tudjuk, hogy 48-ban Rákosi úgy hirdette meg az évet, hogy és most majd jön az egyház, megfogjuk az egyház heréjét, megszorongatjuk. Egy jeles államférfi nagyívű látomása erről szól 48-ban. A kommunista párt propaganda osztályának az indítványai kiegészültek a szervezési osztály indítványaival. Ezekről hoztam, itt gondoltam, majd felolvasok belőle szó szerint is, de nem fogok már, úgy gondolom. Amikor módszeresen megtervezték, hogy suttogó propagandában mit kell elterjeszteni, hogy az asszonyokat hogyan kell bevonni a program végrehajtásába, hogy a falusi valamilyen tekintélynek örvendő embereket, mint az óvónő, vagy a pedagógus, vagy az orvos. Ez mind módszeresen végig volt gondolva. És mindezt pedig tették az 1848-as centenárium jegyében. És azt mondja Rákosi, hogy minden a központi terv szerint folyik, különben ez egyszer 100 évben adódó alkalmat nem fogjuk tudni kihasználni egy baloldali Magyarország megteremtésére. Ennek érdekében mindenütt piros-fehér-zöld zászlók legyenek, Petőfinek, Kossuthnak az arcképei, jelszavak pedig Rákoczival és Rákosival a szabadságért. Tehát még a nevekkel is így variáltak. És akkor mindig mentek a visszajelzések, a feedback, hogy hogyan valósultak meg ezek az intézkedések vidéken. A pedagógusok megnyerésére különböző akciók indultak, mint például a párt apró munka, ami az abban állt, hogy ezek a falujáró csoportok, ilyen körülbelül 10 fős csoportokat alkottak, akik között volt cipész, elsősorban meg drótozó, akik bekopogtattak elsősorban a pedagógusokhoz, és fölajánlották, elromlott a kilincs, majd mi megjavítjuk. Hát nagyon jó, köszönjük szépen, kiküldte magukat, hát a kommunista párt. Megjavítottak egy kilincset, és eladta a család a lelkét. Vagy rájöttek arra, hogy például van, aki nagyon szeret kútra járni. Egyszerűen ez volt a mániája, hogy ő kútra jár, vizet hordani, nagyon szeretett. Azt mondta a párt, hogy ezt az embert pedig használjuk arra, hogy őt oda állítjuk a kúthoz, és ez lesz a hivatala, ez lesz a feladata, hogy aki oda megy vízért, azt agitálja. Voltak olyanok, akik pedig hivatalból a vonaton végezték az agitációs munkát. Hogyha mentek a munkások a munkába, akkor fölült a vonatra ez a megbízott pártmunkás, és elkezdte az embereket agitálni. Hol ehhez az emberhez ült oda, hol ahhoz az emberhez ült oda, és nem tudták a többiek, hogy megbízást hajt végre. Tehát ilyen párt apró munka. És az ember megkérdezi, hogy amikor néppártá akar alakulni valami, akkor vajon nem ilyen tömegbevonásokat akarnak tömegmunkát igénybe venni? Ígéreteket tettek a pedagógusoknak, egyház ellen hangolták őket. A szülők nagyon józanok voltak, és ezrével írták a tiltakozásokat, amikor híre ment az iskolák államosítási szándékának, és írták, hogy mi vagyunk a felelősök, és jogosultak arról, hogy döntsünk a gyerekeink neveléséről, mi adjuk a katonákat az államnak, a mi adónkból él az állam, nincs joga egyszerűen az államnak, a kormánynak elvenni azokat az iskolákat, amelyekben mi tanítatni szeretnénk a gyerekeinket. Azt mondják, hogy szűk látókörűség azt gondolni, hogy valakinek a vallásos nevelése a heti egy vagy két hittanórában történik meg. A mi gyermekeinket szeretnénk a keresztény hit értékrendje szerint nevelni a történelemben is, történelemről, meg az irodalomról és a természettudományokból is. Folytak, mondom, ezrével mentek a szülői tiltakozások. Hivatalosan megindultak a tárgyalások a református egyházzal 48. május 22-én, ez még csak egy megállapodás tervezet volt, de már másnap a sajtó úgy hozta ki, mint ami lényegében végleges. Gyorsított eljárást kezdeményeztek, mert nagyon felfokozott politikai hangulat volt. Június 16-án 8 óra alatt gazdát cserélt egy teljes, totális egyházi iskolarendszer, ami nem csak nevelési kérdés volt, hanem tényleg nagyon súlyosan anyagi kérdés, és milyen infrastruktúra pottyant az állam ölébe ezzel. És amikor ezt viszont megláttam, hogy ez a 48-as 33. évi törvény, ami egyébként kimondja a végrehajtási utasítása azt is, hogy a tanuló otthonokban még a fehér neműt is állami tulajdonba kell venni. Szó szerint az emberek, elnézést kérek, ingét gatyáját mind elvetik. Azt is leírja a végrehajtási utasítás, hogy a falakban lévő villany és vízvezetéket is államosítani kell. Milyen bomlott elme ez, amelyik még ezt is biztosítani akarja. Lényeg az, hogy ez a 33. évi törvény, tessék megnézni, 1999-ben került hatályon kívül. Azt hittem, hogy nem jól látok, egy jogász barátunkat kértem meg, hogy segítsen értelmezni ezt jó. Azt mondja, hogy ő is megnézte háromszor, hogy ez tényleg így van. Tehát az úgynevezett rendszerváltástól 90-től kezdődek 9 évig aknamezőkön jártunk, és bármelyik pillanatban joga lett volna az aktuális kormánynak azt mondani, hogy hát mit akartok, ez az iskola nem is a tietek. Soha nem került a ti tulajdonatokba. 99-ben viszont hatályon kívül helyezték az államosítási törvényt. A családi ünnepek államosítása 58-tól kezdődően nagyon hangsúlyos volt. A politikai bizottsági határozat született arról, hogy a keresztelések helyett névadók legyenek, ennek az úgynevezett liturgiáját írják meg az elvtársak, az egyházi szertartású temetés helyett legyenek világi szertartású búcsúztatók, ahol világi búcsúztatás van, oda még a részfúvósokat is kiküldjük, és gyászsegélyben részesítjük a családokat. A karácsonyt fölváltotta, a fenyőünnep, a Mikulást fölváltotta, a télapó, és így tovább. Ellopták az ünnepeinket is. A hittanoktatás minden ígéret ellenére 1949-től fakultatív, vagyis rendkívüli tárgy lett, tulajdonképpen azonban meg nem tűrt, nem kívánt tantárgy. Hivatalosan így jelent meg, hogy fakultatív, a belső utasítások viszont egyértelműen hangoztatják, hogy a pedagógusok a hittanórák idejére szervezzenek menzai ellátást, tanulóköri foglalkozást, külön órákat, sportköri rendezvényeket, emlékünnepségekre való felkészítést. Tudatosan, tehát a hittanórák idején minden eszközzel tartsák távol a gyermekeket a hittanóráktól. A református egyháztól államosított oktatási intézmények, tessék egy pillantást vetni rá, 2 kisdedovó, 1024 elemi iskola, 3 tanítóképző, 1 tanítónőképző, 14 polgári iskola, 18 fiúgimnázium internátussal, 5 leánygimnázium internátussal, 3 gazdasági szakközépiskola, 1 felsőkereskedelmi iskola, 1 jogakadémia, 4 teológiai akadémia. Mi maradt? 2 teológiai akadémia és 1 gimnázium. Tehát 89-ig összesen ezzel a 3 intézménnyel rendelkezhetünk. Igen, Debrecenben volt a középiskola, és a 2 teológia pedig az egyik Debrecenben, a másik pedig Budapest. A 8. szarv az Isten tagadás, hiszen ő olyan akar lenni, mint Isten, Istennek adja ki magát. A szocialista eszmeiség az ateizmus, itt nincs mit szépíteni, materializmus és ateizmus, ez a veleje az egész rendszernek. Ami nekünk még jobban fáj, az az egyház ateizmusa, ugyanis amikor valaki jobban féli e világ urait, mint az egyház urát, és emiatt képes árulójává lenni az atyafiának. Vajon ez nem ateizmus? Vajon ez nem Isten hatalmának a megtagadása? A harc, a 9. szarv, ő ordító oroszlán, aki keresi, hogy kit nyeljen el. Kezdetben még fizikai háborúról volt szó, hála Istennek erre nem került sor, de aztán egyre inkább a békeharc jelent meg, ez ugye fából vaskarik, a fegyverek élén nyugvó béke, és folyamatosan ez, hogy a békét a harc árán tudjuk csak fenntartani. Az egyház folyamatosan ellenség maradt minden szép szólam ellenére is, még a 70-es években is ilyen utasításokat adtak, hogy az egyház lejáratására milyen intézkedéseket kell hozni. És a Fenevad tizedik szarva, a pálingenesziá, vagyis az újra születő, az újra élő, aki világosság angyalának adja ki magát újra és újra, és újra szép színben jelenik meg, és azt állítja magáról, hogy én nem ugyanolyan vagyok, mint az előző, én más vagyok, más programmal, én érzékenyebb szociális programot adok. De a lényege nem változik. Redivivus, újjá éled más formában, tehát a fenevad regenerálódik, gonosz metamorfózison megy át. Hogyha a lelke nem változik valakinek, a szíve nem változik, akkor csak a gonosz a formája változik a lényegenen. De a történelem ugyan erről szól, hogy a gonosz folyamatosan új alakot ölt, és új néven terjeszti be az igényét ránk, mégsem ő az Omega. A végső szó feltámadott Úré, aki azt mondta, én vagyok az Alfa és az Omega. Ezért az egyházhoz tartozni annyit jelent, mint egy győztes úrhoz tartozni, aki győzelemre viszi az ő ügyét, az egyház ügyét, az Isten országának a kiteljesedéséig. Igen, addig könnyek és szenvedések tarkítják az utunkat, de a könnyeink közepette is olyan belső békességünk van, amit a világ soha nem ismerhet meg, és amit nem lehet, nem érdemes felcserélni a külső javakért. Hát nem a fenevad, az Omega. Ezért nem kell félnünk azoktól, akik a testet ölik meg. Attól kell félnünk, akik a lelket ölik meg, és a lelkünket viszik rabszolgaságba. És ezzel a tizedik szarval legördült a vasfüggöny. És lényegében vasfüggöny mögött élt az egyház, éltünk mi magyarok évtizedeken keresztül. Hitünk megvallásaképpen, és hogy győztes úrunk van, énekeljük el együtt az egyháznak, a Jézus a fundamentuma éneke.
Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a Szent a váltságban hívünk. A világ fejelemre, meglább a lelemem, nagy hab és tudományban gyarázhatik neve. S még egykor felmerül, meddig az éjszaka, sok bajban, küzdelemben, meghajszott mentetet, leszel megújulásért, és mindig éltetet. Míg látom a sajtkor, és önbe
ezért erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, mondja Pál apostol az Efézusi levélben. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok, az Úr uralkodik. Köszönöm megtisztelő
Mondjuk szépen, én azért azt gondolom, ha most van kérdése valakinek, akkor azt tegye fel, de már van is, köszönöm. Kettő. Jó, van még. Akkor Viola, légy szíves, csak jó hangosan mondjad.
Az anyagiak, tehát kötelezettséget vállalt az állam arra, hogy támogatni fogja az egyházat. Ez volt az egyetlen pont, amit megtartott, sőt, túlteljesített, de valóban ezt így nem mondtam ki, igaza van, köszönöm, hogy föltette ezt a kérdést, de ez csak trójai faló volt, mert amikor adtak, akkor még többet vettek el. Ezzel tisztában voltam, viszont nem vagyunk a félelemnek és a meghátrálásnak az emberei, és miután nem én kerestem ezt a feladatot magamnak, egyáltalán nem én kerestem, hanem a Debreceni Egyetemnek egy kandidátus neveléstörténésze hívta fel a figyelmemet rá, aki katolikus ember, és mondta, hogy katolikus egyháznak az iskolaállamosítási történetét ismeri, meg az egész egyezménykötési történetét lehet tudni, de semmit nem tudnak ők, mint felsőoktatás a református egyházról. És neki az a kérése, hogy dolgozzam föl ezt a témát. És mondtam, hogy nekem meg ez az egész második világháború utáni korszak annyira szövevényes hazugságrendszer, nagyon nehezen lehet átlátni. Ugyanakkor meg a bizalmát annyira megtisztelőnek éreztem, hogy azt mondtam, hogy hát megpróbálom, lássuk, hogy mire jutunk. És akkor mondták, hogy ők minden erkölcsi támogatást megadnak, tehát az egyetemtől kaptam a támogató nyilatkozatokat, amelyeknek a segítségével ezekbe a levéltárakba be tudtam menni. Tényleg megszégyenítő, majdnem, hogy úgy éreztem, mintha testvéri közösségben lennék, amikor ővelük munkatársi kapcsolatban voltam. Tehát részben élvezhettem az ő hivatalos támogatásukat. Részben pedig tényleg az emberben volt egy ilyen elszánás, hogy az ember rádöbben arra, hogy hát a gyerekeim erről nem tudnak semmit. A következő generáció nem tud erről semmit. És hogyha én meghalok, mi meghalunk, akkor csak azok a hazugságok lesznek majd olvashatók, amiket ügynökök írtak, meg így vagy úgy értékelték az egyházat. Tehát akkor itt valami rettenetesen fontos az, hogy valaki erről írjon az egyház szemszögéből is. Tanulmányok, egy-egy tanulmány azért született erről a témáról, de valóban azért ennyire átfogó nem. Tehát ez is azért úgy lendületet adott, meg bátorságot is adott. Egyes egyedül a Kommunista Párt levéltárában éreztem, hogy ott nagyon nem kívánatos személy vagyok, ott nagyon éreztem. Viszont szerettem oda járni, mert valahogy mégiscsak az a történelmi millió lengett körül, hogy mintha visszamentem volna 20 évet vagy 30 évet a múltba, és úgy éreztem, hogy itthon vagyok, vagy érzem azt, hogy milyen volt a múltam. Tehát nem bántott igazából, vagy nem zavart fölöttél. És akkor még ezt is hozzá kell tennem, hogy amikor ez a ilyen kis dolgozat, vagy nem kis, hanem elkészültem az egyetem számára ezzel a munkával, akkor pedig elkezdtek biztatni, hogy ez kár lenne, hogyha jegyzet formájában porosodna, vagy kézirat formájában, ezt ki kellene adni, publikálni kellene. És így történt, hogy egy szép napon beállítottam az egyházkerületünk püspökéhez, Szabó Istvánhoz, és letettem az asztalra ezt a kéziratot és a debrecenieknek az üzenetét, és szinte meg sem várta, hogy folytassam, azt mondta, hogy ki kell adni. Tehát ilyenfajta támogatást, egyházi támogatást is élvezhetünk. Köszönöm.
Nagy tiszteletű Mihály bácsi, légy szíves, és jeleztetünk. Szépen, van-e még kérdés? Ha nincsen, akkor személyesen, közvetlen kontaktával is lehet tovább beszélgetni. Úgyhogy ne menjünk el, mert jó sok sütemény van, mondottam, és nem mehetek itt, hogy az itt fog megszáradni. Azelőtt nem így volt, mert behoztunk. De most már nem lehet. Menjünk át akkor a gyülekezeti terembe, Géza hirdet, utána a himnuszt énekeljük el, fennállva ünnepségünk befejezéseképpen. Éneket már énekeltük, ezt nem tudtam, kedves meglepetésnek, hogy ez az ének ott van, ezt elénekeltük a végén, úgyhogy már jobb úgy sincsen.
Bocsánat, csak egy nagyon fontos dolog van, amit a hirdetésre beírtam, de délelőtt is elfelejtettem mondani, hogy van egy nagyon kedves református építész testvérünk, az Elő Dákos, aki például a Álmok Álmodói kiállítást csinálta, illetve személyesen annyiba kötődöm hozzá, hogy a erdélyi gyülekezet épületeit is ő tervezi. És itt a kerületünkben is van egy jelentős épület, amit ő tervezett, ez pedig a Memento Szoborpark, ahova a kommunista szobrokat összegyűjtötték. Kevesen tudják, nem volt erre olyan nagyon sok hangsúly, hogy ez igazából csak félig készült el a 90-es évek elején, és utána a Csipke Rózsika álmába merült. Most újra elkezdtek dolgozni az 50. évforduló kapcsán, hogy ez kiteljesedjen ez a szoborpark, és holnap 23-án este 21 óra 37 perckor fogják a másik felét fölavatni. És miért ilyen furcsa időpontban? Azért, mert ez az 50. évfordulója annak, hogy egy bálvány a Sztálin szobor ledől. És ennek a mementója lesz újra elérhető itt a kerületben, hogy esetleg akinek van erre kedve, este érdemes lesz elmenni volna este.
Szépen még annyit még egyszer hirdetem, vagy figyelmeztetem, aki itt van, hogy lehet még kapni Gyöngyikénél a könyvet. Van egy pár, aki úgy érzi, hogy meg vagy ajándékba akarná adni, akkor az most megveheti, és mindjárt dedikálhatja is. Most pedig énekeljük el fennállva a himnusz ünnepségünk befejezését.
Isten áld meg a magyar jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védőkar, ha küzd ellenségre. Marsos, aki régen kép, orosz rámi esztendő, megműködte már elég a múltat.